Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagypénteki Isten tiszteletünk kezdetén keressük ki énekes könyvünkből a 130. Zsoltárt, és annak első verszakát énekeljük el. Tehát a 130. Zsoltárunk első verszakát énekeljük. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Helyünket elfoglalva, dicsérjük tovább Istenünket a 341-es számú énekünk első három verszakainak eléneklésével. Tehát a 341. dicséretünk első három verszakát énekeljük el. Az első verszaka így kezdődik. Ó Krisztus fő, te zúzott, te véres szenvedő! a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, élő Isten. Amen. Ézsaiás proféta könyvéből olvasom Isten igéjét, most a nagypénteki Isten tiszteleten, az 53. fejezetből, a 3., 4., 5. és 6. és 7. verszakokat. Ézsaiás proféta könyvének 53. fejezetéből olvasom tehát a 3-tól 7. terjedő verszakokat. Megvetett volt és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyedtünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki száját. Foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a te egyszülött fiadat, Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy eljött közénk, és tanított bennünket a szeretetről, tanított szavaival, életével. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy a te egyszülött fiad beszélt nekünk az örök életről, és azt ígérte, hogy mindnyájan, akik hiszünk ő benne, örök életben részeltetünk. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy a te szent fiad lélek által most is itt jár közöttünk, és most is gyógyít sebeket kötözbe. Köszönjük neked, Urunk, hogy Jézus Krisztus nagy pénteken magára vette valamennyi bűnünket, és a mi bűneink keresztre feszítették őt. Hálásak vagyunk azért is, Urunk, hogy harmadnapon föltámadott, és megnyitotta a mennyek országának kapuit előttünk is. Urunk, tudjuk, hogy te azt szeretnéd, hogyha nem csak az eszünkkel, az értelmünkkel ragadnánk meg ezt az igazságot, hanem szívvel el is hinnénk azt. Így hát kérünk téged, hogy ezt a mostani Isten tiszteletet használd föl erre. Beszélj hozzánk, taníts minket, hadd higgyük valóságosan is a mi szívünkkel, hogy Jézus Krisztus váltságműve elég nekünk mindenre. Áld meg ezt az Isten tiszteletet, ige hirdetőt és ige hallgatókat egyaránt. Jézus nagy nevéért. Amen. A 345. dicséretünket keressük ki énekeskönyvünkből. Tehát a 345. dicséretünket, és ennek az éneknek a 4. verszakát énekeljük el. Szent fiadért ki engemet, vérén megváltott, hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltok.
Thank you. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, az Ézsajási prófécia mellett figyeljünk együtt még a János evangéliumából a hangzó ige szakaszra. János evangéliuma 20. fejezetéből a 24-től a 29. versig terjedő szakaszból így hangzik hozzánk Isten igéje. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség néktek! Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra. És ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Eddig Isten írott igéje. Az elmúlt napok esti istentiszteleteit nem csak az kapcsolta össze, hogy nagy héthez tartozott mindegyik, hanem az is, hogy az elhangzott igék ugyanazt a témát világították meg más-más oldalról. Sebek és sebhelyek. Az Úr a gyógyító. Ez a mottója a mostani nagy hetünknek. Szó volt arról, hogy hordozunk látható és láthatatlan sebeket. Különböző betegségek támadnak meg bennünket. Olykor életünk végéig elkísérnek ezek. Pál apostolról is tudjuk a Szentírásból, hogy küszködött ilyen nyomorúsággal, ő tövisnek nevezte ezt, a korintusbeli gyülekezethez írott levelében van róla. Elmondja azt, hogy többször is imádkozott, és kérte az Urat, hogy vegye el ezt a tövist az ő testéből. Az Úr válasza azonban az volt, hogy elég néked az én kegyelmem. A tövis ott marad, ahol van, de elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. De hányan kínlódnak úgy, hogy ez kívülre nem látszik. Legfeljebb akkor tör ki belőlük a fájdalom, amikor valaki megszólítja őket. Mint abból a sareptai özvegyből, akitől Illés próféta vizet és egy falat kenyeret kért. A te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan bennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha ezt megesszük, azután meghalunk. Mennyi keserűség húzódik meg e szavak mögött? Mit érezhet az anyai szív ilyen helyzetben, még ha csak magáról lenne szó? De az, hogy nem tud adni, enni a gyermekének, nem tud gondoskodni a gyermekéről, meghasadhat a szív egy ötrelemtől. Aztán azt is láthattuk az elmúlt estéken, hogy vannak sebek, melyeket magunknak köszönhetünk. Jeremiás könyvének 30. fejezetében ezt mondja az Úr a babiloni fogságban lévő népének: miért kiáltozol bajodban halálos zúzódásod miatt? Mivel sok a bűnöd, és súlyos a vétked, azért bántam így veled. Isten sokszor hívta népét hozzávaló megtérésre, azonban nem akartak hallgatni rá. Ők hozták magukra a bajt, a fogságot. Azt sem hallgathatjuk el azonban, hogy mennyi sebet okozunk mi egymásnak. A végig nem gondolt, odavágott szavainkkal, türelmetlenségünkkel, tapintatlanságunkkal, rosszindulatú megjegyzésekkel, rágalmakkal. S a sort sajnos lehetne tovább folytatni, hogy milyen jellegű sebeket okozunk mi egymásnak. De mi lesz velünk így? Elvérzünk? Hisz annyi sebünk van. A Szentírás arról is beszél, hogy valaki már elvérzett. És ez azt jelenti, hogy van lehetőség a gyógyulásra. És ma este, nagypéntek estén erről lesz szó. Van lehetőség a gyógyulásra, és a gyógyító nem más, mint maga az Úr. De vajon a mi gyógyítónk is, ő már? Nem úgy vagyunk-e, mint az, aki Ézsaiás könyve 53. fejezetében megszólal, illetve akiknek a nevében szólt? Az Úr szenvedő szolgájáról vall. Hallottuk a felolvasott részt. Arról, hogy mennyire félreismerték ezt a szenvedő szolgát, hogy mennyire nem értették szenvedése lényegét. Azt gondolták róla, hogy megérdemelte a sorsát, hogy a kínzói csupán eszközök voltak, és valójában Isten sújtott le rá. És aztán arról is vallanak, hogy bizony ők is úgy tekintettek rá, mint ahogy mi emberek úgy általában egymásra, meg amennyit mi egyáltalán látunk, mert hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van, és ők is csak ennyit láttak. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. És arról is vallanak itt, hogy eltakarták az arcukat előle, megvetették, nem törődtek vele. De azt sem titkolják el, hogy aztán egyre világosabbá vált számukra, Isten ebben a törött cserépedényben rejtette el a hatalmát. Elrejtette, és ugyanakkor kijelentette. A kettő együtt igaz. Azt is megértették, hogy végső soron valóban Isten sújtott le a szenvedő szolgára, de nem azért, mert megérdemelte, hiszen ő ártatlan volt. Ezért fogalmaznak így, hogy a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. És azt is elmondják, hogy bizony mi érdemeltük volna meg a halált, és azt a sok szenvedést, amiben ennek a szenvedő szolgának része volt. És megértik azt is, hogy helyettük mindezt a szolga vette magára. De hát ki is ez a szenvedő szolga, akiről itt Ézsaiás próféta könyvének 53. fejezetében olvashatunk? Tulajdonképpen ezt kérdezte jóval később az az etióp kincstárnok is, akihez Isten egyik szolgája Fülöp lépett oda, az Isten szent lelke késztetésének engedve, az a bizonyos etióp kincstárnok, akinek az életéből nagyon hiányzott valami, és éppen ezért vállalta a Jeruzsálembe vezető hosszú utat is, mert abban reménykedett, hogy ott találja meg azt, ami a benne lévő űrt kitöltheti. És aztán, amikor Jeruzsálemből hazafelé tart, akkor éppen Ézsaiás tekercsét olvassa, azt a tekercset, amelyen ez a profécia áll, és aztán megkérdezi utitársától, Fülöptől, hogy kiről beszél itt a proféta. És a kérdésre válaszolva, Fülöp Jézus Krisztusról tesz neki bizonyságot. Azt mondja el, hogy Jézus Krisztus miért is jött el erre a földre, és hogy mit vállalt értünk emberekért. De vajon tudunk-e mi is már így tekinteni Jézusra? Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyuljunk meg. Nagypénteken különösképpen is erőtlen formában jelenik meg előttünk Jézus. Hiszen ellenségei úgy tűnik legalábbis, hogy azt tehetnek vele, amit akarnak. Akik itt voltak a délelőtti istentiszteletünkön, azok hallhatták Jézus Krisztus szenvedés történetét, úgy, ahogyan Márk evangélista elénk adja. De hogyha a többi evangéliumból olvassuk, akkor is azt láthatjuk, hogy elfoghatták Jézust. Letéphették róla a ruháját, megostorozhatták, töviskoszorút nyomhattak a fejére, leköphették, gyalázhatták, gúnyolhatták, keresztre feszíthették, szegeket verhettek a kezeibe és a lábaiba. Ő lenne a Messiás? Ő lenne az Isten küldötte? Hát akkor miért hagyja mindezt? Fogalmazódhat meg a kérdés. Hát miben különbözik ő bármelyik embertől? Mint ahogyan ehhez hasonló kérdéseket tettek is föl azok, akik ott mentek el Jézus Krisztus keresztje közelében. Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Csúfolták, gúnyolták többen is, még ott a kereszten is. Jézus pedig nem szállt le a keresztről. Ott lehelte ki a lelkét. Látszólag vereséget szenvedett. De hisszük-e, és igazán hisszük-e azt, hogy akkor, amikor úgy tűnt, hogy vereséget szenvedett, akkor győzte le a sátánt, és aratott diadalt a halál fölött. Hogy igazán hisszük-e ezt? Igazán hisszük-e azt, hogy ezért bocsáthat meg nekünk Isten? Hogy valóban Jézus Krisztus az út az Atyához, az abból is kiderül, hogy a sebeinkkel hozzáfordulunk-e. Hozzá, mint gyógyítóhoz. Kiderül abból, hogy igazán hisszük-e mindezt, hogy vallottunk-e már őszintén neki a bűneinkről. Úgy, hogy dadogva, akadozva, talán a könnyeinkkel küszködve elmondtuk, hogy ekkor és ekkor ilyen és ilyen indulatos szavakat vágtam a szüleim, vagy éppen a házastársam fejéhez. Hazudtam a főnökömnek, hogy irítség töltött el, miközben hallgattam a kollégám beszámolóját arról, hogy hol fogják tölteni a húsvéti ünnepeket. Vagy arról, hogy tele vagyok félelemmel, aggodalmaskodással. Beszéltünk-e már? Így, ilyen konkrét módon, a mi vétkeinkről, azokról a sebekről, amelyeket mi okoztunk másoknak, és mindarról, amivel az Urat megbántottuk. Hogy igazán hisszük-e azt, hogy az ő sebei árán gyógyulhatunk meg, azt az is megmutatja, hogy mit csinálunk, ha bennünket bántanak meg. Hátat fordítunk örökre annak, aki így viselkedik velünk, vagy bosszút forralunk ellene, vagy a környezetünkben mindenkinek elpanaszoljuk, hogy így és így bánt velem, és milyen szörnyű ember, vagy pedig odafordulunk az Úrhoz. És neki sírjuk el a bánatunkat, neki mondjuk el, hogy ez és ez történt velem, ezt és ezt tette velem az a bizonyos ember. Az Úr a gyógyító. Már az Ószövetségben is vallották ezt, több helyen is olvashatunk róla. Mózes 5. könyve 32. fejezetében is többek között. Az Úr az, aki gyógyít, aki így munkálkodik közöttünk. De hát hol találhatjuk meg leginkább mi ezt az áldott orvost? Úgy is megfogalmazhatnám ezt a kérdést, hogy hol van az ő rendelője? És most emlékezzünk a másik ige szakaszunkra, arra, amelyet János evangéliumából olvastunk, és amely Tamásról szól. Arról a Tamásról, akiről feljegyezte az evangélista, hogy nem volt együtt tanítvány társaival akkor, amikor azoknak a feltámadott Krisztus először jelent meg. Nem tudjuk, merre járt Tamás. Hogy éppen mivel töltötte az időt, hogy mit csinált. Lehet, hogy a fájdalmaival egyedül akart maradni. Minden esetre távolléte miatt neki nincs része abban a boldog megtapasztalásban, amelyben tanítványtársainak lehet, és amelyet aztán el is mondanak neki, amikor találkoznak vele, hogy láttuk az Urat. Mert hogy azért jó néhány nap múlva mégiscsak megkeresi tanítványtársait Tamás. De amikor ezt mondják, láttuk az Urat, akkor belőle a kételkedés szólal meg. Hitetlen Tamás, kételkedő Tamás, így szoktuk emlegetni őt. De azt is tegyük azonban emellé oda, hogy ő legalább jó helyen kételkedett. A tanítványok közösségében. Milyen döntő a mindenkori tanítványok számára az, hogy hová menekülnek a bánatukkal, a sebeikkel, a kételyeikkel. Nem egyszer hallottam már azt, amikor megroppant lelkű embereket hívogattam Isten tiszteletre templomba. Ne haragudjék, most nem tudok elmenni oda. Olyan idegállapotban vagyok, hogy örülök, ha élek. De vajon nem éppen ilyen idegállapotban kellene a tanítványok közösségébe menekülni? Valahogy úgy, mint ahogy végül is ezt Tamás is tette. Mert azt, ami egy ilyen közösségben történik, olyan közösségben, ahol Isten szerető, Jézus Krisztusban hívő és imádkozó lelkek vannak jelen, azt a szellemi töltést, ami ilyenkor ott sugárzik, nem pótolja semmi. Ezt a töltést, amit a Krisztusban hívő közösségében lehet átélni, ezt nem lehet legépelni, ezt nem lehet magnótekercsre felvenni, még videókamerával sem igazán. De úgy is megfogalmazhatnám ezt, hogy a szent lelket, aki ott munkálkodik, nem lehet lekottázni. Az, ami Tamással ott, a tanítványok közösségében történt, az csak ott történhetett meg. Mert ahol imák összegződnek, ahol hitek tapadnak egymáshoz, ahol egybehangolódva együtt várják az Urat, ott történik meg az a csoda, hogy egyszer csak megjelenik valaki, hogy egyel többen vannak, és ez a valaki ott van a középen. Ahogyan szoktuk énekelni a jól ismert dicséretünkben, hogy itt van a középen. Senki se gondolja hát azt, hogy azért hívogatjuk ide az Isten tiszteletekre, sőt, Biblia órákra is, hogy magunknak propagandát csináljunk. De ez nem jelenti azt sem, hogy ezentúl ne olvassunk írásban kapható igehirdetéseket, és azt sem jelenti, hogy ne hallgassunk igehirdetéseket magnóról, vagy pedig egyéb technikai eszköz igénybevételével. De azt azért jelenti, hogy ne gondoljuk azt, hogy az ugyanaz, mint ami a Krisztusban hívő közösségében történik. Amikor sebekről beszélünk, és amikor olvassuk ezeket az igéket itt, melyekben az Úr útmutatást ad nekünk ezekre nézve, amikor olvasunk arról, hogy az Úrra gyógyítunk, akkor arra a kérdésre is választ kellene nekünk adnunk, hogy találtunk-e már olyan lelki testvért, akinek merünk és tudunk beszélni a sebeinkről, akivel lehet együtt imádkozni, akinek nem csak egyszerűen el lehet mondani, hogy már megint ez és ez történt velem, hogy már megint baj van a családban, a munkahelyen, hanem valaki olyat, akivel együtt lehet a sebeket oda tárni az Úr elé. Akivel együtt tudunk tehát imádkozni, hogyha nincs ilyen lelki testvérünk, akkor kérjük az Urat, mert szabad is lehet kérni ezt is tőle, hogy ajándékozzon nekünk ilyen testvért. És ugyanakkor azért is imádkozzunk bizalommal, az Úr iránti bizalommal, hogy készítsen fel bennünket is arra, hogy valódi testvérként tudjunk odaállni a megsebzett szívűek és lelkülek mellé. És ha megcselekedheti ezt velünk az Úr, akkor válhatunk igazán gyógyító közösségé, mi, akik itt vagyunk a gyülekezetben. És a küldetésünkhöz ez hozzátartozik, vagy mondhatnám azt is, hogy ez a küldetésünk, hogy gyógyító közösségként legyünk itt benne ebben a világban, hogy a sebek begyógyulhassanak. Engedjünk hát a gyógyítónak, az Úrnak, hogy a mi sebeinket is bekötözhesse, és aztán bennünket is használhasson, hogy mások sebei is begyógyulhassanak. Ámen. A 342. dicséretünket keressük meg, és az első két verszakát énekeljük. 342. dicséretünk így kezdődik. Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója. áldunk és magasztalunk, Urunk, azért, hogy megnyílhat előttünk a Te országodnak ajtaja. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus ezért adta az életét, ezért vállalta a kereszthalált, hogy mi a Te országodnak a polgárai lehessünk, hogy az az ajtó, amelyet mi csaptunk be a hátunk mögött, az megnyílhasson, és azon belépve mi rácsodálkozhassunk egyre jobban a Te csodálatos világod, országod gazdagságára. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy ennyire szerettél és szeretsz bennünket, hogy az életedet adtad értünk, hogy valóban jó pásztor vagy. Nem csak beszéltél arról, hogy az a jó pásztor, aki életét adja a juhokért, te valóban odaadtad az életedet értünk. Köszönjük, hogy így váltál áldott orvosunká, gyógyítónká. Köszönjük, hogy a te sebeid valóban számunkra gyógyulást hozhatnak, és köszönjük neked azt a szeretetet, amellyel te közeledsz most is hozzánk. Azt a szeretetet, amely megmutatkozott ott, amikor Tamáshoz léptél oda. Azt a szeretetet, amellyel őt kerested, nem hagytad a kételkedésben benne őt, hanem mentél újra a tanítványi közösségbe, talán éppen érte mentél el még egyszer, hogy ő is tudjon hinni benned. Úrunk, köszönjük, hogy hozzánk is így közeledsz most, és hogyha talán nem tudunk még igazán hinni benned, hogyha nem tudjuk hinni azt, hogy te valóban feltámadtál, akkor mégis ez adhat nekünk reménységet, hogy szabad nekünk bátran imádkozni hitért, mert te az őszinte szívvel vágyakozóktól nem vonod meg ezt az ajándékot. És köszönjük, hogyha már megkaphattuk a hit ajándékát, és a hit összekapcsol bennünket veled, akkor ezen a csatornán keresztül még oly sok áldásban és ajándékban lehet nekünk részünk. Áldunk és magasztalunk ezért. Áldunk és magasztalunk azért, hogy mert te vállaltad mindezt, az atyától kapott küldetést, ezért a mi mindenható Istennel való kapcsolatunk meggyógyulhat, egyáltalán kapcsolatunk lehet vele. És köszönjük, hogy vele közösségben élve a mi egyéb kapcsolataink is gyógyulhatnak. Köszönjük, hogy azt a bocsánatot, amelyet mi kaptunk és kapunk tőled, azt szabad továbbadnunk. Köszönjük, hogy ezért lehet őszinte szívvel megbocsátani, ezért engedhetjük el a másik tartozását. Van miből megtenni ezt, mert te megbocsátottál nekünk, és mert te elengedted minden tartozásunkat. Köszönjük, hogy így gyógyulhatnak a sebeink, és köszönjük, hogy így történhet meg az, hogy egyre kevesebb sebet okozunk mi egymásnak. Áldunk és magasztalunk mindezért téged, és könyörgünk, segíts meg bennünket abban, hogy igazán gyógyító közösségé válhassunk. Hogy a te szeretetednek egyre inkább helyet adva a szívünkben, ezzel a szeretettel tudjuk befogadni mindazokat, akik jönnek közénk, és tudjunk egymáshoz is odafordulni. Kérünk téged, hogy munkálkodj bennünk így szent lelked által tovább, és kérünk azért is, hogy áld meg a holnapi napunkat is csendességgel, és áld meg az ünnepünket. Hadd tudjunk mi boldog szívvel örvendezni benned és neked. Hadd tudjuk mi boldogan vallani azt, hogy Jézus Krisztus feltámadt, él, munkálkodik és uralkodik ma is, és az életünk is hadd tehessen erről bizonyságot. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Sok szeretettel hívunk és várunk minden kedves testvérünket az ünnepi alkalmainkra. Húsvét első és második napján is délelőtt 10 órakor lesznek istentiszteleteink, és mind a két istentiszteleten megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Kérésre beteg vagy idős testvéreinknek elvisszük házhoz az úrvacsorát, tehát várjuk az ilyen jellegű jelzéseket is. Most pedig a 337. dicséretünket keressük meg, és énekeljük ennek az énekünknek az első, illetve a 12. és 13. verszakait. 337. dicséretünk első, 12. és 13. verszakait énekeljük, a 13-at majd fennállva. Ezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.